Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint azt egyházunk a mai vasárnapra kijelölte. Megírva találjuk Jeremiás próféta könyvének 28. fejezetében, az 5-től a 9. versig a következőképpen. De Jeremiás próféta válaszolt Hananiá prófétának, a papok és az egész nép előtt, akik ott álltak az úrházánál. Ezt mondta Jeremiás próféta. Ámen. Bár megtenni ezt az Úr, és teljesíteni az Úr a szavaidat, amelyben azt prófétáltad, hogy az úrházának edényei, és azok, akik fogságba mentek, mind visszakerülnek Babilonból erre a helyre. De hallgasd meg csak azt az igét, amelyet én hirdetek most neked, és az egész népnek. Azok a próféták, akik előttem és előtted voltak régtől fogva, háborúról, éhínségről és dögvészről prófétáltak, hatalmas országok és nagy királyságok ellen. Ha pedig egy próféta békességről prófétál, akkor a prófétai ige beteljesedésekor majd kiderül, hogy valóban az Úr küldte azt a prófétát. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, gondolkozzunk el rajta, hogy úgy általában mit szeretünk inkább hallani. A szépet vagy az igazat? Most mondhatjuk azt, hogy hát az igazság a legszebb, nem? A szépet úgy értem, hogy ami úgy elandalít, ami úgy megnyugtat, megvigasztal, eltereli a figyelmünket a kemény valóságról. Vagy inkább az igazságot hallgatjuk, még akkor is, hogyha nem olyan szép. Még akkor is, hogyha elborzaszt. Még akkor is, hogyha megremegtet. A szépet vagy az igazat. Képzeljünk el egy gyülekezetet. Ez nem a mi gyülekezetünk. Olyan gyülekezetet képzeljünk el, ahol mondjuk több parókusi lelkészi állás van. Különböző stílusú lelkészek, különböző teológiai irányultsággal. Képzeljük el, hogy be van osztva, hogy az egyik vasárnap reggel az egyik lelkész prédikál, a 9-es istentiszteleten, a 11-esen a másik, este 6-kor meg a harmadik, és lehet választani a gyülekezet tagjainak. Ki van írva, hogy ki van 9 órakor, ki van 11-kor, ki van este 6-kor. Mindenki eldöntheti, hogy a 3 istentisztelet közül melyiket választja. És képzeljük el, hogy nem egyformák a prédikációk. Vajon kinek a prédikációját fogják többen választani, hallgatni? Mondjuk az egyik lelkész azt hirdeti, hogy ha hiszel Istenben, akkor jó életed lesz. A körülményeid jó irányba, pozitív irányba változnak. Imádkozol, ha beteg vagy, és meggyógyulsz, meg úgy általában egészséges leszel. Nem lesz gondod anyagi téren, mert Isten megáld. Hát csak imádkozni kell és bízni benne, mindent az ő kezébe lehet helyezni, és majd jön az áldás. Jönnek az anyagi javak. Karrier, sikerek, sikeres házastárs, sikeres gyerekek, akikkel lehet majd dicsekedni. Csak higgyél, bízzál, imádkozzál, járj a gyülekezetbe, és az áldás, mint az eső fog rád hullani. Ha esetleg mégsem így van, akkor nyilván a hiteddel van valami baj. Akkor nem hiszel eléggé, nem bízol eléggé, akkor szállj magadba, vizsgáld meg a hitedet, tegyél róla, hogy jobban higgyél, jobban bízzál. A másik lelkész meg mondjuk azt hirdeti, hogy ha elkötelezed magad Jézus mellett, akkor nem lesz könnyebb az életed, hanem nehezebb. Először is szerzel egy komoly ellenséget, a sátánt, aki minden erejével azon lesz, hogy sárba tiporjon. Akinek az a végső célja, hogy úgy meg legyél próbálva, hogy veszítsd el a hitedet. Hogy úgy meg legyél próbálva, hogy hagyd el az Istenedet. Az égvilágon mindennel támadni fog, hogy letérj Isten útjáról. Másodszorban meg azért is kemény és nehéz lesz az életed, hogyha Jézust követed, mert keményen harcolnod kell a bűn ellen. A saját bűneid, gyengeségeid, jellemhibáid ellen. Ugye Pál apostol milyen sokat ír, hát olvassuk Pál apostol leveleit. Nagyon fontos lenne elmélyedni ebben a gondolatmenetben, hogy harcolni a saját óemberünk, a saját emberi természetünk, a saját bűnös hajlamaink ellen. Az óember megöldöklése. Péntek este az ifisekkel is erről beszélgettünk, hogy nem csak a kegyelemről kell beszélni az Isten tiszteleteken meg a Biblia órákon, hanem a bűnről is. Mert bizony van dolgunk a bűnnel. Jézushoz kell csatlakozni a bűn ellen való harcban is. Testvérek, melyik lelkészt fogják többen hallgatni? Melyiket fogják inkább választani? Olyan sok emberrel beszélgetek, aki őszintén megmondja, hogy azért szereti az Isten tiszteletet, hogyha a prédikáció olyan, hogy el lehet felejteni a hétköznapi problémákat. Meg úgy meg lehet nyugodni, meg lehet vigasztalódni, elterelődik azért is nem, mondta is az egyik testvér, hogy nem szereti, hogy sokat emlegetjük a halált, mert pont azt várja az Isten tisztelettől, hogy neki sikerüljön elfelejteni, hogy van betegség, meg halál, meg ilyen szörnyűségek az életben. Kit fognak szívesebben hallgatni? Az elsőt vagy a másodikat? Hananiát vagy Jeremiást? Egy kicsit a kortörténeti háttérről, bár mostanában nagyon sokszor volt Jeremiásbeli ige, és újra meg újra elmondtunk történelmi részleteket erről a korról. Ugye a babiloni fogságba került a nép egy része, és voltak, akik otthon maradtak. Jeremiás otthon maradt. Sokakat, az előző királyt, az udvarnépet, az értelmiségieket főleg elvitték fogságba. Elvitték az úrházának az edényeit, arany edényeket, ami ott volt a templomban. És Jeremiás nem győzi hangoztatni, hangsúlyozni, hogy ez azért következett be, mert elhagyták Isten útját. Itt mondja a felolvasott részben is, hogy az előttem levő proféták is erről beszéltek, háborúkról. Hatalmas országok, királyságok ellen való harcokról, hiszen az előtte levő proféták is mindig figyelmeztették a népet. Elhagytátok Isten, bálványokat imádtok, kizsákmányoljátok a szegényt, sárba tiporjátok az özvegyek és az árvák jogait. Nem tetszik ez Istennek? Isten megengedi ezért, hogy az ellenség legyőzzön benneteket. Körbeveszik Jeruzsálemet. Az ellenséges katonák lerombolják a várost, lerombolják a templomot, elvisznek benneteket fogságba. Előre megüzente Isten a prófétái által, hogy ez lesz a bálványimádás miatt és az igazságtalanság miatt. Ők nem hallgattak a prófétákra, mert azt mondták, hogy béke van, békesség van. Hát gyarapszunk, gazdagszunk, éljük a mindennapi életünket, miért lenne ez baj? Miért lenne baj Isten szemében, hogy gyarapszunk? Hát nyilván a szegény azért szegény, mert megérdemli. Tehetünk arról, hogy az özvegy, vagy az árva. Hát majd csak elboldogulnak ők is. A lényeg az, hogy mi boldogulunk. Hát akkor ez azt jelenti, hogy Isten áldása van rajtunk, nem? Hát ez a bizonyíték, hogy anyagilag gyarapszunk, jól élünk, rajtunk az áldás. Miért kellene nekünk gondot csinálni abból, hogy nem segítünk a szegényen? Hogy nem emeljük fel az árvát meg az özvegyet? Miért kellene abból gondot csinálni, hogy megszentségtelenítettük a templomot a bálványokkal? Jeremiás utal arra, hogy nem csak ő beszél Isten ítéletéről, Isten büntetéséről, hanem az előtte levő proféták is. Most pedig, hogy beteljesedtek azok a proféciák, elkerültek sokan fogságban, akik otthon maradtak, két prófétát hallgathattak. Az egyik Hananyá volt, akiről Isten ígé azt mondja, hogy a hamis proféta, de a nép szívesebben hallgatta őt, mert arról prédikált, hogy nem sokára visszajönnek a fogságban lévők, nem sokára visszahozzák a templom aranyedényeit, nem sokára békesség lesz újra, békesség, békesség, hát Isten népe vagyunk, nem? Hát miért ne áldana meg bennünket Isten? Hananiá számára a békesség azt jelenti, hogy minden úgy legyen, ahogy régen. Az őt nem érdekli, hogy az a régi békesség, az egy hamis békesség volt. Az egy hamis béke volt, egy látszat béke, ahol a gazdag vagy a középosztály jól élt, de nem törődtek a szegénnyel, az elesettel. És azt mondja, úgy lesz minden, mint régen, ne hallgassatok Jeremiásra, ne azt tegyétek, amit Jeremiás mond, mindent úgy tegyetek, mint régen, béke lesz, a foglyok visszatérnek. Szívesebben hallgatták őt valószínűleg. Mert az ember fülének jobban tetszik ez az ige. Jeremiás viszont azt mondja, hogy nem. Ahogy az Úr megüzente már velem is ennek előtte, meg más prófétákkal is úgy lesz. Na, visszatérnek majd a foglyok, de csak 70 év múlva. Majd a következő nemzedék. Isten akarata a fogság. Isten akarata a fogság, mert elhagytátok az Urat. Mert nem az egyik az Istenben bíztatok, hanem a környező népek bálványait kezdtétek el imádni. Elhagytátok az Urat, és nem tartottátok be a törvényt. Nem emeltétek fel az özvegyet és az árvát. Nem segítettetek a szegényen. Kizsákmányoltátok. Isten a bűn miatt, az ő útjának az elhagyása miatt megengedi a körülmények rosszra fordulását. De ezzel célja van. Azért, hogy észhez térítsen, hogy újra magához térítsen. Ott Jeremiás idejében is ez volt a cél. Fogságba kerültek, 70 évig voltak fogságban, 70 évig sínylődtek, és a 70 év alatt volt idejük átgondolni. Igazat szóltak a proféták, igazat szólt Jeremiás. Kár volt nekünk elhagyni Isten útját. Kár volt nekünk semmibe venni az ő törvényeit. Kár volt nekünk a pénzistent imádni az igaz élő Isten helyett. Nosza, térjünk vissza Istenhez. Olvassuk az ő igéjét. Isten adott prófétákat a fogságba levőknek, és gondoljunk például Dánielre. Volt lehetőségük úgymond észhez térni. Én azt gondolom, testvérek, hogy amikor a körülményeink rosszra fordulnak, akkor nem arról van szó, hogy nem szeret az Isten. Nem arról van szó, hogy elhagyott az Isten, és hogy az ő áldását megvonta. Talán éppen ellenkezőleg, amikor a körülményeink rosszra fordulnak, akkor át kellene gondolnunk, hogy talán Isten ezzel akar egy kicsit úgy fölrázni? Talán Isten ezzel akar észhez téríteni, hogy ne a pénzistenben bízzunk már, meg az egyéb bálványokban, hanem forduljunk már vissza hozzá. Csak egyedül benne bízzunk, ne emberekbe, ne tárgyakba, ne irányzatokba, ne politikusokba. Forduljunk már vissza hozzá. Én azt gondolom, hogy ha a körülmények rossz irányba változnak, azt nem átoknak kell felfognunk, hanem áldásnak. Áldásnak, hogy van lehetőségünk átgondolni az életünket, van lehetőségünk átgondolni a gondolkodásunkat, hogy most akkor a Biblia szerint gondolkodunk, vagy világi módon gondolkodunk inkább? Kell esetleg változtatni a gondolkodásunkon? Isten felhasználja a körülmények rosszabbra fordulását, hogy magához térítsen, hogy magához vonjon. Jeremiás nagyon sokat beszél arról, hogy Isten szent, és szent életet vár el a néptől is, különben megengedi az idegen népektől való elnyomást. De akkor rátér arra Jeremiás, hogy lesz próféta, aki békét hirdet, de ha az a próféta Istentől küldetett, hogy békét hirdessen, akkor beteljesül a béke. Hananyának a békéje nem teljesedett be. Ahogy Jeremiás mondja itt a népnek utána, hát el lehet olvasni itt a Jeremiás próféta könyvéből a 27., 28., 29. fejezetet lehet elolvasni ennek a párbeszédnek a hátteréül. Hananyá békéje nem következett be, Jeremiásnak lett igaza. De azt mondja itt Jeremiás, hogy ha pedig egy próféta békességről profétál, akkor a prófétai ige beteljesedésekor majd kiderül, hogy valóban az Úr küldte-e azt a prófétát. Szóval lesz próféta, aki a békességről profétál, de ha az Úr küldte, akkor az a békesség megvalósul, az valósággá lesz, az igazi béke lesz. És tulajdonképpen itt Jézusról van szó. Itt az Úr Jézusról van szó, a megváltóról, a legnagyobb prófétáról, az egyetlen igazi prófétáról, aki olyan békét hirdet és olyan békét ad, ami valóban beteljesedik, és ami nagyon fontos, hogy a külső körülményektől függetlenül. Amikor elkezdte a szolgálatát, akkor a názáreti zsinagógában előveszi Ézsaiás próféta tekercsét, és kikeresi azt a részt, az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. És azt mondta, ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Jézus a szabadulásról, a békéről, a békességről prófétál, és amiről ő szól, az viszont megvalósul. Az beteljesedik, mert ő az Istentől jött. Ő olyan békét hirdet, ami valóban beteljesedik. És itt a belső lelki békéről van szó, ami a körülmények ellenére való béke. Amiről az üldözött keresztjének beszámolnak, és beszámoltak, hogy sokszor hallunk és olvasunk, hogy most már ebben a mai világban ilyen videóüzenetek is vannak, hogy ott Egyiptomban is, vagy Szudánban, vagy a Közel-Keleten, azok a keresztények, akik ott élnek a háború közepette, azért meg tudják azt csinálni, hogy videóra mondják az ő bizonyságtételüket, és azt meg lehet hallgatni, és lehet hallani, hogy tényleg süvítenek ott a bombák, fegyverek, és arról beszélnek, hogy körülöttem dúl a háború, de a lelkemben béke van. Mert Jézus olyan békét ad, ami megváltunk, olyan békét teremt a lelkünkben, ami a körülményektől független. Lehet most itt Magyarországon béke, de hogy az emberek lelkébe békesség lenne, nem úgy tapasztalom. Nincs lövöldözés, nincsenek bombák, nem dőlnek össze a házak, béke van. És már milyen régóta, néha úgy mondjuk is egymás között, hogy hát ez micsoda kegyelem, hogy a szomszéd országokban háború volt, van, és nálunk már milyen régóta béke van, de hogy emberekkel beszélgetünk, ahogy megismerünk emberi sorsokat, hát a lelkekben nincs béke. Minél inkább jók a körülmények, minél inkább béke van körülöttünk, annál kevésbé van a saját lelkünkben belül béke. És van olyan, hogy háború van. Sokat emlegetem Dietrich Bonhoeffert, mert őt nagyon-nagyon kedvelem, szerettem olvasni. Akkor ott volt a Hitler börtönében, és kivégzés várt rá, és le tudta írni, hogy a lelkemben mindennél nagyobb békét élek át, mert tudom, hogy Jézushoz megyek az ő országába. De most is, ahol háború van, és keresztények imádkoznak, és igazán bíznak Jézusban, a megváltóban, és a Teremtő Istenben, el tudják mondani, hogy körülöttem dúl a háború, de a lelkemben béke van. És ez az a béke, ami majd kiteljesedik az Isten országában, ahol helyet készít nekünk az Úr Jézus Krisztus. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, békesség fejedelme, te tudsz igazi békét adni a szívünkbe, a lelkünkbe. Látod, Uram, annyira egyszerűen engedjük magunkat félrevezetni az ördög által. Azt gondoljuk, hogy a külső körülményeken múlik a boldogságunk, hogy az anyagi gyarapodáson, vagy a testi egészségen, sikereken, karrieren. Hagyjuk magunkat félrevezetni, hogy ezen múlik a békesség és a boldogság. Kérlek, Uram, hogy a te szent lelkeddel jöjj és változtasd meg a gondolkodásunkat. Ébrezd a hitünket és erősítsd meg a hitünket. Változtasd meg a szívünket, az életünket, hogy az legyen a fontos, amit te adsz, a belső béke, a te hozzád való tartozás, az a bizonyos reménység, hogy hozzád mehetünk a te országodba. Uram, segíts nekünk abban, hogy ne bálványozzuk a körülményeket, ne imádjuk a körülményeket, hanem le tudjuk tenni a te kezedbe, hogy bármi van körülöttünk, az a lényeg, hogy a szívünkbe a te uralmad legyen. Amen.